95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Évben Tokajból indult a 22+, vagyis a görögkatolikus fiatal felnőttek gyalogos zarándoklata Mária Pócsra. A görögkatolikus templom udvarán Gorcsa György parókus és Salai Szabolcs atya fogadta a 22 és 35 év közötti zarándokokat. Majd vecsernyit tartottak, melyen Orosz Atanász püspök adta a lelki ráhangolódást. Az idei zarándoklat mottója szintén a remény szentévéhez kapcsolódott. Remélek az Úrban, benne remél lelkem. Orosz Atanász elmondta, zarándoktársaink nem csak utitársak, hanem tükrök is számunkra. Az együtthaladás segít minket abban, hogy növekedjünk hitben és szeretetben. A Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium felvételt hirdet a 2025-26-os tanévre, melynek jelentkezési határideje augusztus 3-a, a szóbeli elbeszélgetés időpontja pedig augusztus 8-a. A Szegedi Szakkollégium azt írja, manapság, amikor egyre több fiatal nő keresi, hogyan tudja összehangolni hitét, női identitását és szakmai kibontakozását, különösen nagy ajándék egy olyan közösség, ahol mindez nem csak lehetséges, hanem természetes. A Szegedi Karolina Kollégium éppen ilyen hely. Egy olyan híd, amely összeköti a keresztény értékrendet a tudományos elmélyüléssel, és teret ad annak, hogy a nőiség ne elvesszen, hanem kibontakozhasson. 15 évvel az utolsó nagy rehabilitáció után a Pannonhalmi Főapátság Arborétuma az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően új élményelemekkel gazdagodik. A munkálatokat Szent Benedek ünnepén Hortobágyi Ciril főapát mutatta be Nagy István agrárminiszternek és Andréka Tamás közigazgatási államtitkárnak, valamint a sajtó képviselőinek. A Pannonhalmi főapátság több mint 1500 növényt telepít, spirituális ösvényeket alakít ki, és több kiemelt helyszínt is felújít. Magyarország a józanész politikájának leghatározottabb képviselője napjaink Európájában. Hangsúlyozta az országgyűlés elnöke, a Szent István király nevét ma is viselő Magyar Települések Szövetsége, a Szent Király Szövetség találkozójának megnyitóján a Csallóközi királyfia karcsán. Kövér László elmondta, a múltbéli történelmi viták ellenére azért nyújtunk kezet minden országnak és nemzetnek a Kárpát-medencében, mert tudjuk, hogy Közép-Európa államai és nemzetei csak egymással együttműködve maradhatnak talpon a jövő Európájában. Kiemelte, hogy a magyarság a kereszténység felvétele és az önálló magyar állam megszervezése révén maradhatott meg a legnagyobb lélekszámú nemzetnek a Kárpát-medencében. A kormány azért dolgozik, hogy a Balaton egy jól élhető, magas életszínvonalat lehetővé tevő régió legyen. Jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a Révfülöpi Kulturális és Turisztikai Látogatóközpont átadóján. Navracsis Tibor fontosnak nevezte, hogy a térségben élőknek tudjanak olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyekkel azt érzik, nem csak a szép környezet miatt jó itt élni, hanem amiatt is, hogy odafigyelnek az emberekre. Hozzátette, a Balaton környékén élni privilégium, de emellé felelősség is jár. Az itt élőknek figyelni kell a Balaton állapotára és a közösségekre, valamint a hagyományok megőrzésére is. A családbarát környezet az összetartó közösség jelentőségét méltatta Kondzs Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára és Vitályos Eszter kormány szóvivő a Család és karrier női vezetők címmel rendezett beszélgetésen a Campus Fesztiválon Debrecenben. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért panelbeszélgetésén Kun Zsófia elmondta, a munka és a család egyensúlyának megtartásában a támogató házastárs mellett elsősorban a nagyszülőkre támaszkodhatnak a gyerekes családok, de nagy segítséget nyújtanak a bölcsödék is. Vitályos Eszter hozzátette, ők öten vannak testvérek, összetartó a családjuk, mindenki segít mindenkinek, amely biztos hátteret jelent a munkához. Kun Zsófia hozzáfűzte, egyenlőek, de nem egyformák vagyunk, idézte fel a szülői útmutatást, jelezve, hogy édesapja volt a példaképe, aki úgy nevelte, a lányok is mindent meg tudnak csinálni. A női közéleti szerepvállalás kapcsán azt mondta, tapasztalatai szerint szeretik az emberek a női település vezetőket, akik nagy empátiával irányítják a közösségeket. Végül az időjárásról. Derült, fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő bemondó, Domán Vivien. Ma a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikai pultot Karkus István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programmal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan történelmi magazinunk, a múltunk pillérei szól. Ebben második András és második Márton egri püspökökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. 21 órakor a híreket követően a napversét hallgathatják meg, majd Itt élünk című magazinunk következik. Ebben Nagy Körün, Sarudon és Mezőkövesden készített riportjainkat hallják. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után Egyházfórum című műsorunk szól. Ebben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. 23 órakor a híreket követően a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Bércesi András hétvégi gondolatai szólnak. Ezután évfélkor a himnusz búcsúztatja a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább második András egri püspök történetét. Nagyon sok mindent megbeszéltünk az előző adásban Budapéter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
De nagyjából ott hagytuk abba, hogy ugye az ő püspöksége alatt adományosztás is volt, tehát adományban is részesült az egri püspökség. Tiszaőrs falut kapta meg egy Ősi Imre Komesztől. Volt-e még más adomány, hiszen ugye az ő püspökség elején birtokcserék voltak, de kifejezetten olyan, amit nem cserébe, hanem ajándékba kapott az egyházmegye, volt-e még itt?
Hát egy nagyon izgalmas kérdés merült föl, és pedig a Mára-Marosi főesperességnek a kérdése. Ugye ez egy egész megye, és a harmadik András király 1299-ben kibocsátott egy olyan rendeletet, amelyben Mára-Marosnak a földjét az egri egyházmegyéhez csatolja. Tehát az egész főesperesség innentől kezdve az egri egyházmegyéjét. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a Mára-Marosi tized is az egri püspököt illeti. Nem csak emlékezhető, hogy Mára-Maros, ugye ez a Kárpátok tövében elhelyezkedő észak-erdélyi terület, úgyhogy a tízes szedési jog, ugye ez pedig érzékenyen érint mindenkit. Ugyanis Péter, gyulafehérvári püspök, vagy erdélyi püspök, rögtön tiltakozott, hogy álljon meg a menet. Hát Máramaros az mindig is az erdélyi egyházmegyéhez tartozott, úgyhogy fellebbez, és a királynál panaszt tesz ebben az ügyben. Arra kéri az uralkodót, hogy vonja vissza ezt a rendeletet, hiszen jogtalanul cselekedett, már csak azért is, mert az egyházmegyék határainak a meghúzásában nem a király az illetékes, hanem ebben az esetben éppenséggel a metropolita, aki nem más, mint a kalocsai érsek. Tehát az erdélyi egyházmegye, az nem az esztergomi egyházmegyének, hanem a kalocsai egyházmegyének volt a szufragáneus egyházmegyéje. Tehát, hogy a király ezek után kénytelen volt visszakozni, tehát be kellett látnia, hogy igen, ez most túllépte a hatáskörét, és ezért visszavonta ezt az adománylevelet, amivel az egri püspöknek adta volna. Egyébként az, hogy az egri püspöknek adta Máramarost, ez mutatja azt, hogy harmadik András király és második András egri püspök jó kapcsolatot ápolt egymással. Most ezek után tehát visszaszállt volna az erdélyi egyházmegyére Máramaros, viszont az egri püspök második András úgy tesz, minthogyha semmi sem történt volna. Tehát egyszerűen nem veszi tudomásul, hanem továbbra is ott tevékenykedik, temetőket szentel föl, szedi a tizedet, és így tovább, úgyhogy az erdélyi püspök ténylegesen a kalocsai érsekhez fordul, hogy vizsgálja ki az ügyet, az meg is teszi, több más püspök társával együtt megvizsgálja a helyzetet, és hát azt a következtetést vonták le, hogy második Andrásnak a birtokszerzése az teljesen jogtalan, tehát hiába végzi ő ezt továbbra is, ez nem őt illeti meg. Azonban még itt sem nyert megnyugvást a dolog, mert hogy a második András följelenti őket a királynál, hogy az adománylevelet, azt, amit a király kiadott, azt továbbra is tekintse érvényesnek, és ne foglalkozzon a többi püspöknek a határozatával. Ezek után az erdélyi püspök azon sértődött meg, hogy mi az, hogy a királynál jelentik őt föl, hogy egyházi személy fölött világi bíróság nem ítélkezhet, tehát csak egyházi bíróság dönthetne fölötte, tehát ítélhetné el, és ezt az egész ügyet így fölterjeszti a szentszék elé. És akkor most elkezdődik egy hosszú pereskedés, amelybe már be van vonva Róma is, és probléma az, hogy nem ismerjük a végeredményét. Tehát nem maradtak föl dokumentumok arról, hogy Róma hogyan is döntött ebben a kérdésben, tehát érvényes harmadik András királynak az adománylevele, vagy nem érvényes. Egyszerűen a Vatikánban, meg máshol sem nem lehetett találni olyan dokumentumot, amely kimutatta volna a szentszéknek az álláspontját. De minden valószínűség szerint második András volt az, mármint a püspök, aki győztesen került ki ebből a vitából, ugyanis a későbbiekben ismerünk olyan dokumentumokat, például az 1331-32-es évi egri káptalani oklevelek, vagy éppen az 1300, ez fontosabb, az 1332-37-ben a pápai 11 jegyzékben is Máramaros úgy szerepel, mint az egri püspökségnek a birtoka. Tehát úgy tűnik, hogy igazából megnyerte ezt a pert minden ellenállás ellenére.
Tehát akkor gyakorlatilag Máramaros az egri egyházmegyéhez
tartozott egy jó ideig. Egy jó aztán ideig,
utána majd gondolom megint visszaszerzi.
Így van, ez hosszú történet. Addig még sok, sok minden változik a történelmi Magyarországon is. Thank you.
ahogy haladunk előre az időben, ugye harmadik András az utolsó Árpád-házi király meghal, és ezt azért nagyon sokan tudják, azt gondolom, a magyar történelemből, hát hogy nem volt utána nagyon egyértelmű a trón utódlás, meg egyáltalán egy elég zűrzavaros viszony volt az előbb említett kiskirályok, ugye Amádék, Csák Máté, Borsakopasz, tehát tényleg az ország több pontján, több szegmensén nemzetségek megerősödtek, tényleg kiskirályként basáskodtak a saját területükön, és a céljuk az volt, hogy saját maguknak szerezzenek minél nagyobb hatalmat, és ugye az újonnan megválasztandó királynak ez is feladata volt, hogy ezeknek a kiskirályoknak a hatalmát letörje. Végül is egy Árpád-házi leszármazott lesz az új király, mert Anzsó Károly Róbert, ő tulajdonképpen 5. Istvánnak a dédunokája. Hát ebben az időben II. András még mindig püspök, tehát azért tényleg nagyon hosszú ideig, tehát ő 30 évig volt egri püspök, ha jól számolom, 1275-től 1305-ig. Az egri püspökséget, pont mondjuk akár az Amádék is, akikről beszéltünk, hogy ugye itt vannak és basáskodnak, és kiskirálykodnak, mert ugye ezt szót ismeri talán sok mindenki, mennyire gyűlt meg a bajuk vele, vagy az egyház működésébe ez a kiskirályi hatalom harcok mennyire szóltak bele?
Területenként változott, tehát úgy tűnik, hogy az Amadék és II. András egri püspök jó viszonyban voltak egymással. Tehát nem találunk olyan adatot, amiben az látszott volna, hogy probléma lett volna közöttük. Ugye, amit az előbb vizsgáltunk, még az előző adásban, hogy esetleg még szorosabb szövetség is lett volna közöttük IV. Kun Lászlóval szemben, ez nem állja meg a helyét, de az sem, hogy rossz viszonyban lettek volna egymással. Úgy tűnik, hogy kölcsönösen tiszteletben tartották egymásnak a jogait. Viszont kicsit korábban induljunk el, még III. András halála előtt. Ugye 1301-ben hal meg, de a trónért való küzdelem már korábban elkezdődött. Tehát igazából, mikor már őt elfogadták a magyar rendek, és hazahívták, Már akkor is voltak olyanok, akik nem őt szerették volna. Már akkor is szóba került, ugye Károbertónak, vagy Károly Róbertnek a neve, illetve mások is, hiszen Európa fejedelmi családjaiban jó néhány nőági Árpád-házi leszármazott herceg volt található, közel-távol, akik esélyesek lettek volna a trónra. Ráadásul ugye a magyar trónnak a helyzete az nem csak Magyarországot érintette, hanem például a Szentszéket is. Tehát a Szentszék Magyarországra, a magyar királyok ezt nem nagyon szerették, de a Szentszék úgy tekintett Magyarországra, minthogyha pápai vazallus állam lenne. Uh-huh. És egy ilyen helyzetben, amikor látható az, hogy III. Andrásnak a helyzete mennyire bizonytalan, a pápák nyilván olyan valakit szeretnének a magyar trónra, akiben jobban megbízhatnak, tehát akivel a pápaság remélhetőleg hosszú távon nyerni tud. Tehát egyértelmű volt, hogy 8. Bonifác pápa, ő leginkább a nápolyi Anzsuknak a jelöltjét, ugye Károly Róbertet támogatja, már akkor, amikor még III. András uralkodik Magyarországon. Az ő halála után pedig egyértelműen a Károly Róbert mellett teszi le a voksát. De közben mit tesznek a magyar püspökök? Tehát ugye az ország főurai között már vannak olyanok, akik külföldi jelölt után néztek. Tehát elégedetlenek III. Andrásnak az uralkodásával. Viszont a magyar püspökök 1298. augusztus 5-én egy tanácskozást tartottak, ahol részt vettek különböző bárók, nemesek is, és ők még akkor egységesen kiállnak III. András mellett. Tehát az azt jelenti, hogy amíg III. András él, akkor a püspökök azok gyakorlatilag egyöntetűen kiállnak III. András mellett, tehát ők nem próbálnak más valakit keresni a magyar trónra. Viszont április 14-én meghal a király, és onnantól kezdve...
Mármint, hogy később, ugye 1301-ben, mert ugye ez a gyűlés, ez még 1298-ban volt.
Így van, és az 1301-ben ugye meghal áprilisban a király, és innentől kezdve a püspököknek is dönteni kellett, hogy akkor most ők kit javasolnak a trónra, és ekkor a kalocsai érsek, a mi második Andrásunkkal, illetve még 6 főpásztorral együtt Morvaországban fölkeresik második Vencel királyt, és kérik, hogy vállalja el a magyar királyi méltóságot is. Nem fogadja el a választást, de javasolja, hogy hát itt van a fia. Őt jelöljék, az ifjú, őt is Vencelnek hívják, tehát az ifjabbik Vencelt, és éppen ezért föl is ajánlják neki a magyar koronát. Vencel meg is érkezik Magyarországra, meg is koronázzák, de nem az esztergomi érsek, mert hogy az esztergomi érsek nem az ő pártján van, az esztergomi érsek ő egyértelműen a pápa jelöltjét támogatja, úgyhogy a kalocsai érsek lesz az, aki megkoronázza augusztus 27-én Magyarország királyává az ifjú Vencelt.
Kalocsai és az esztergomi érsek általi felkenés ebben az időben egyenrangúnak számított?
Nem.
Tehát a főfő az az esztergomi?
Így van, és sőt, a magyar királyság esetében ugye 3 dolognak kell történnie, vagy 3 dolognak meg kell lennie ahhoz, hogy a király koronázás az teljesen legálisnak legyen mondható. Tehát egyrészt Székesfehérváron történjék, másrészt az esztergomi érsek által, és a koronázás pedig a Szent Koronával történjék meg. Hát tudjuk azt, hogy a magyar történelem során azért voltak, amikor ettől eltértek, mert szükséghelyzet alakult ki. Tehát például nem volt korona, vagy legalábbis nem annál volt a korona, akit éppen koronázni kellett volna. Tehát ugye leghíresebb eset talán Mátyás királynak az esete, tehát hiába 58-tól ő Magyarország királya.
De 1458-tól.
De a Szent Korona éppen Habsburg Frigyes kezében volt, és óriási összegért volt hajlandó visszaadni, hogy 63-ban majd megkoronázzák Mátyás királyt immár a Szent Koronával. Hát ilyenek voltak egyébként is.
Csak az, hogyha az esztergomi érsek nem pártolja ugye a Vencel cseh királyt, mert a királyfit, mert ugye az apja a regnáló király, akkor az érseki jogkörénél fogva úgy gondolja a kalocsai érsek, hogy akkor az ő felkenése is legális lehet?
Igen, ilyen esetekben. Hát valamit csinálni kellett.
Mert mindenképpen érseki felkenés kellett. Tehát, hogy az legalább meglegyen, hogy abban ne kössenek bele, gondolom.
Igen, tehát magyar főpapnak ott kell, hogy legyen. Tehát a lényeg, hogy ilyen ebben az esetben a legmagasabb rangú főpapot találták meg az országban, aki hajlandó Vencelt királlyá kenni.
És ez volt a kalocsai érsek. Tulajdonképpen ez 1301-ben megtörtént. De ugye itt már 1301-től, ha jól emlékszem én is, ugye Károly Róbertet végül is háromszor koronázták királlyá. Már 1301-ben is megtörtént egy koronázása, ha jól tudom.
Igen, de az talán Temesváron?
Temesváron, most, de hogy akkor most itt, tehát hogy tulajdonképpen a Vencel féle uralkodás az a maga módja szerint akkor most az elindult végül, vagy akkor?
Igen.
Csak egy idő után rájöttek, hogy akkor itt az egyik korona megvolt, Székesfehérvár megvolt, csak mondjuk az esztergomi érsek nem volt meg, tehát mondjuk egy idő után akkor ebbe bele lehetett állni.
Igen, hát végül is Károly Róbertnek a megkoronázása, tehát az, amikor már minden megvan, az csak 1311-ben történik meg.
Azoknak, akiknek az az érdeke, hogy a cseh király fiból legyen magyar király, és lett is, és azoknak, akiknek a Károly Róbertum, vagyis Károly Róbert az érdeke, tehát mi szól az egyik, meg mi szól a másik mellett? Mert nyilván az egyik a fő, hogy hát akkor a vérvonalat viszi tovább, ugye mondjuk például ez egy fontos dolog lehet.
Igen, a vérvonalnál igazából olyan nagy probléma nincsen, mert mind a kettő Árpádházi leszármazott, tehát ilyen harmad-negyed
Ági,
női ági. Ilyen, azt lehet mondani, hogy a legközelebbi, azt mondjuk harmadfokon, az a Bajor Otto, aki majd még szintén megjelenik, mert hogy Vencelnek elege lesz ebből az egész hercegurszából, és inkább odaadja a koronát Ottónak, hogy legyen ő a király, csak aztán ő sem tud boldogulni Magyarországra, ráadásul ugye elmegy Erdélybe, Kán László elfogja, még a koronát is elveszi tőle, és majd csak Károly Róbertnek adja vissza a harmadik koronázásra. Na tehát bonyolult a helyzet, de most maradjunk még 1301-nél, mert hogy amikor megtörténik ez a Vencelféle koronázás, akkor rögtön akcióba lép 8. Bonifác pápa, aki egy nagyon agilis, nagyon céltudatos, nagyon törekvő pápa, és neki már évek óta az volt a célkitűzése, hogy Károly Róbertet segítse Magyarország trónjára. Hogy ezt megtegye, gyorsan egy legátust küld Magyarországra, Bokassidi bíborost, aki megpróbál rendet csinálni, és hogy előmozdítsa Károly Róbertnek a népszerűsítését. Azonban itt most egy világviszonylatban is érdekesség fog történni, mert hogy megérkezik a pápai legátus, és mi történik Budán? Akkora ellenállás volt a pápai legátussal szemben, hogy a budai klerikusok összefogtak, és kiközösítették a pápát.
Ilyen lehetséges?
Hát megcsinálták. Hát hogy mennyire van érvénye, az most ez a kérdés. Tehát de facto deklarálták, hogy ők kiközösítették a római pápát, mert hogy az Anzsuknak a trónigényét támogatja Vencellel szembe. Most, hogy eznek mennyire tudnak érvényt szerezni, ez egy más kérdés. Nyilván sehogy. Thank you.
hogy most hirtelen eszembe jutott az a 114 adás, amit mi egyháztörténelemből felvettünk. Hát javíts ki, Péter, hogyha tévedek, volt ilyen az egyháztörténelemben, hogy valaki a pápát ki tudta közösíteni?
Persze, a pápák egymást.
De az más, mint amikor egy jóval alatta álló valaki azt mondja, hogy hát én
de nem csak az zsinatok is, tehát mint egy német nemzeti zsinat kiközösítette a pápát, ilyen is volt IV. Henrik alatt.
De még a zsinat is egy magasabb rendű fokozat, mint mondjuk az, hogy most a budai klerikusok összefognak, és akkor most mi akkor hát mondunk egy ilyen.
Igen, igen, ezért mondom
hát
azt,
azért hogy... nagyon, tehát azért Magyarországon sok minden megtörtént, akkor valljuk be.
Igen, tehát azt mondom, hogy ez egy, tényleg egy unikum.
És mondjuk ezt a pápa, amikor megtudta, ki volt akkor a regnáló pápa?
8. Bonifáció.
8. Bonifáció, mondjuk mit szólt hozzá?
Hát szerintem jót kacagott.
Hát, vagy mert lehet, hogy ezt mennyire lehetett komolyan venni.
Ahogy a természetét ismerjük, inkább bosszankodott. Hogy történhetett ez meg. Uh-huh. De megtörtént. Persze, ahogy mondtam, hogy ennek igazából nem tudnak komolyan érvényt szerezni, de a lényeg az, hogy Károly Róbert bokaszíni bíborossal nem tudott bevonulni Budára. Tehát egyszerűen nem engedték be őket, sőt, meg ki is közösítették őket is a pápával együtt természetesen.
Tehát mert akkor a budai körnek a fő támogatottja az akkor Vencel volt.
Így van, abban az időben.
Jó, akkor Vencelnek előbb-utóbb elege lett, mondjuk mikor lett elege? 1301-ben megkoronázzák, úgy, ahogy meddig bírta ezt.
Hát most menjünk tovább azért, hogy nagyjából kronológiában, hogy hogyan is alakul a dolog. Tehát az Esztergomba 8. Bonifác ugye olyan érseket nevezett ki, aki Károly Róbertet támogatja. Ez fontos. Fontos az, hát sajnos ugye 8. Bonifác mindenféle bullákkal támogatja Károly Róbertnek a trónigényét, azonban 1303-ban meghal. Viszont a következő pápa, 11. Benedek, ő is elkötelezett Károly Róbert párti, ez a 11. Benedek nem más, mint az a bokaszíni bíboros, aki Magyarországon járt pápai legátusként 1301-ben. Tehát Károly Róbertnek a szénája Rómában nagyon-nagyon jól áll, és lassan ugye halad előre, hogy egyre inkább erősödik a pártja Magyarországon belül. Nyilvánvaló, hogy a pápának ez a határozott állásfoglalása, illetve mondhatjuk azt, hogy most már a második pápának is a határozott állásfoglalása Károly Róbert mellett, azért ez meghozza azt a gyümölcsöt, hogy a püspöki karon belül egyre többen állnak át Károly Róbertnek az oldalára. Ráadásul ugye 1305-ben Vencel megköszönte szépen az eddigi lehetőséget, de elhagyja az országot, és lemondott a trón igényéről, de ugye nem a Károly Róbert javára, hanem Ottó javára. Tehát igazából a Károly Róbertnek az ügye már haladt előre, tehát Vencellel már szemben már nyerésre állt, de most kapott egy új ellenfelet Ottó személyében. Azonban Ottó már nem volt olyan komoly ellenfél, mint Vencel. Neki már nem volt annyi támogatója és pártfogója a magyarok közül. Most nézzük meg, hogy hol lehetett ebben az egész ügyben a második András egri püspök. Tehát itt most nem csak a püspökökről van szó, hanem a magyar fiúrakról is. Tehát itt elhangzott az, hogy mindenki a maga pecsenyéjét sütögette. Most nyilvánvaló az, hogy egyik sem tudott volna királlyá lenni Magyarországon, mert azt a többi nem engedte volna. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy a tényleges király jelöltek közül kell valakit támogatni, akiben reménykednek, hogyha az nyeri meg ezt az egész, mondhatjuk, versenyfutást, akkor az újabb birtokokkal fogja jutalmazni az ő hűségét. És ami számunkra érdekes, hogy az egri egyházmegyének a legmarkánsabb nemesi famíliája, akiket már eddig is többször említettünk, az Amádék. Tehát az Amádék ki mellett állnak ebben a küzdelemben? Az Amádék kezdettől fogva Károly Róbert mellett. És éppen ezért második András egri püspöknek nincs olyan nehéz dolga. Mert hogy a látja, hogy az egyházi előjárói, tehát a pápák, azok egyértelműen Károly Róbertet támogatják, de még az egyházmegyéjének, mondhatjuk így, hogy a legnagyobb kegyura, vagy az egész família, az Amádi família, amit Észak-Kelet-Magyarországnak a legnagyobb jelentőségű családja, azok is Károly Róbertet támogatják ebben a küzdelemben, tehát neki olyan, hogy mondjam, nehéz dolga nem volt, hogy ki mellett foglaljon állást. Tehát azt láthattuk, hogy amíg harmadik András élt, addig egyértelműen ő mellett állt ki. Amikor utána elmentek Wenzelhez a püspöki kar együtt, szinte az egész, akkor még Wenzel mellett volt, de utána hazatérve, és látva, hogy harmadik Bonifác nem ismeri el Wenzelt, hanem továbbra is ragaszkodik Károly Róbertnek a jelöléséhez, akkor ő így Károly Róbertnek az oldalára sodródik, teljesen természetes módon. Tehát ezekben az időben, ugye 1305-ig volt ő püspök, tehát nem érte meg azt, hogy Károly Róbert győztesen kerüljön ki ebből a küzdelemből, de amikor ő meghal, akkor már látszik az, hogy Károly Róbertnek a tekintélye és a hatalma egyre inkább növekszik Wenzellel szemben.
Kérdés, amit korábban említettem, hogy azért mondjuk az Abák, Abba Amádé, ugye az ő nevét jegyeztük meg itt ugye a Kiskirályok harcában, tehát azért tulajdonképpen ő is, mikortól már regnáló király, tehát azért ott ő is hatalmat, még több egzisztenciát akar szerezni magának, tehát az Amádék ugyanúgy benne voltak ebben a kiskirályi csatározásban, tehát őket is le kell legyőzni.
Igen, de hát ugye ez először még a királyságot kell megszerezni.
Hát megszerezték a királyságot, de tehát ugye a fő cél az onnantól fogva, hogy Károly Róbert az uralkodó a kiskirályoknak, tehát ezeknek a nemzetségeknek, nevezzük így őket. A céljuk az volt, hogy a királyt a saját befolyásuk alá vonják, és hogy akkor ő adományozza nekik, még jobban erősítse a hatalmukat. pontosan mondjuk erre válaszként, hogy mi, amikor támogatni kellett, akkor mi téged támogattunk, tehát hogy erre hivatkozván.
Igen. Tehát ez ami, mondom, ami számunkra igazából lényeg, hogy ez az időszak, tehát a püspökségének az utolsó évei második Andrásnak ilyen szempontból viszonylagosan nyugalomban teltek, sőt, vannak arról is adatok, hogy Károly Róbert, ugye, aki nem tudott se Budára, se Esztergomba, se Székesfehérvárra bevonulni, hanem ugye délről indult, Horvátország felül, Temesváron keresztül, de utána az Amadéknak a szárnyai alatt húzta meg magát, sőt 1306-ban még Egerben is tartózkodik, de akkor már a mi második András püspökünk nem él.
Még egy dolog, ami engem érdekelne, hogy ugye Vencelt én értem, hogy került ő Magyarországra, Bajor Ottót Vencelen kívül valaki Magyarországon támogatta volna?
Igen, itt is voltak olyanok, akik őt támogatták.
De közel sem annyian, mint aki.
Nem annyian, mint amennyien Vencelt a kezdeti időben. Uh-huh. Tehát Vencelnek a tábora az folyamatosan csökkent. Ugye itt is ebbe azért a pápáknak az állásfoglalása az nagyon sokat számított.
Mert ugye azt fogjuk támogatni, tehát akit a pápa támogat, az jó, hogyha mi is azt fogjuk támogatni.
Hát azért az egyház azért nagy hatalom Magyarországon. Uh-huh. Nem úgy, mint a kis királyok, de egy-egy püspök külön-külön nem ér föl egy-egy ilyen oligarchával, de azért a püspöki kar együtt az már nagyon komoly erőt képvisel, nem csak tekintélyben, mert hogy azért a nép keresztény és katolikus, hanem még katonailag is, hiszen mindegyik püspöknek saját kis hadserege van.
Tehát ahogy említettem, Károly Róbertnek még ugye két koronázása volt, a 1309-es és majd egy év múlva 1310-es, és végül is a 10-es tekinthetjük a véglegesnek, amikor ő valóban magyar király lett. Hát az ő uralkodása idején, meg a két utolsó koronázása idején már második András ugye 4 éve meghalt, 1305-ben, őt kikövette az egri püspöki székben.
Második Márton, de itt van egy pici szünet, tehát nem tudjuk pontosan, mikor halt meg második András, ugye 1305-ben van róla utoljára említés, viszont a következő püspök, akiről tudunk, az pedig 1307-től van róla említés. Éppen ezért a közötte lévő időt azt nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, hát valószínű, hogy interregnum volt, de ezen nem kell csodálkozni. Nem kell csodálkozni,
mert
hát egy ilyen helyzetben, amikor még azt sem lehet tudni, hogy ki a király az országban, akkor ki az, ugye ha káptalan választ egy jelölt, tehát egy püspököt, de ki az, aki megerősítse. Uh-huh. Ugye ez a probléma, hogy ilyen körülmények között nem kell rajta csodálkozni, hogy hosszabb idő telik el, mire aztán 1307-re addigra az esztergomi érsek, illetve hát később majd Károly Róbert is megerősíti Mártonnak a személyét, és innentől kezdve ő tölti be a püspökséget. Lehet, hogy már 1306-ban is megválasztotta őt a káptalan, csak hát mondom, annyira bizonytalan volt a helyzet, hogy nem lehetett tovább vinni a dolgot, hogy most akkor ténylegesen elismert püspökké váljék.
Az is lehet, hogy valaki volt időközben, csak nincs róla említés, de inkább az a valószínűsége, hát
ennek
hogy
kicsi
nem.
Az esélye, uh-huh. Kicsi az esélye, mert tehát ez az időszak azért már sokkal jobban dokumentált, mint a 11.-12. század, tehát hogyha itt megjelent volna egy püspök, valószínű, hogy arról azért akadna valamilyen említés.
Tehát mert gyakorlatilag nem is tudom, ki volt az utolsó kérdőjeles püspökünk. Most, hogyha így visszakeresném itt a Sugár Istvánféle kötetben, azért már most egy jó ideje folyamatosan ugye nekünk kérőjel nélküliek voltak.
Igen, akiknek az életét, ugye oklevelek, intézkedések, perek.
Első András püspök az, aki kérdőjeles, de azért már most itt a 13. században már tényleg valóban jól dokumentált a pontokat.
Igen, sőt, most már átlépjük a 14. századba, igen, hiszen igen, már 1307-nél
vagyunk. Igen. Hát második Márton egri püspökségéről is, ahogy nézem, a kötetben nagyon-nagyon sok mindent írnak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan hosszú téma lesz, ami biztos, hogy legalább két adást fel fog ölelni. Nagyon sok időnk már ebben az adásban nem lesz róla beszélni, talán csak annyit úgy érdekességképpen, hogy második Mártonnak az idekerülése, vagy az, hogy valamilyen kapcsolata volt a például második Andrással, vagy akár első Kilittel, erről tudunk-e valamit?
Inkább az intézkedései, tehát érdekes az, hogy az Egri káptalannak az ügye az újra és újra előkerül. Ugye láthattuk, hogy az elődök azok olyan felemás módon foglalkoztak az Egri káptalannal, hol elvették a birtokaikat, hol visszaadták. Itt is azt látjuk, hogy visszaállítja a káptalannak a jogait. Ez azt jelenti, ugye, hogy itt, tehát 1275-ben ugye második András visszaállította azt, amit előtte ugye Tamás elvett, de úgy tűnik, hogy közben megint itt az űrzavaros viszonyok között a káptalan megint elveszítette a birtokainak egy részét, mert második Márton is azzal kezdi, hogy 1307-ben átírta a korábbi oklevelet, és megerősítette a püspökségnek a jogait, sőt, még ki is egészítette néhány dézsman joggal, meg piactartási joggal, és 1307-ben ugye új idő kezdődik Egerben, nem csak azért, mert új püspök van, hanem megjelenik egy új szerzetesrend, a ferencesek telepednek meg Egerben, és számukra is biztosít egy telket, mondván, hogy ezek szegények, és akkor ezeket támogatni kell. Tehát úgy tűnik, hogy második Mártonnak a kormányzása az úgy indul, hogy egy nagylelkű, igazán grandiózus főpappal fogjuk majd folytatni a következőkben az egri püspökök történetét. Thank you.
A mai adásban Második András és Második Márton egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Báta volt.